Kérdett én fönnállva a 165. dicséretet énekeljük, a 165. dicséret első versét. Itt van Isten köztünk, gyertek, imádni. aki a mennyet és a földet alkotta.
Amen.
Istenek szent igényét olvasom, köztetek szeretett testvére, mely írva található Lukács evangéliumában. Lukács evangélium a 16. részben, a 16. rész 19-től 26. terjedő versekben. Hosszabb lévén az ige szakasz leülve hallgassuk figyelemmel. A nevezett szent helyen így szól az Úr. Valamelyik egy gazdag ember, és öltözik a bíborba és patyolatba minden nap dúsan vigadozva, és vala egy Lázár nevű koldus ki az ő kapuk eléje volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, amelyek hullanak vala a gazdag asztaláról, de a nevek is eljövény nyalják vala az ősevei. Ön pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól Ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemették. A pokolba felemelje az ő szemeit, kínokban lévén, és látná Ábrahámot távol, és Lázár annak kebelébe. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötret tetem el álma. Mondom pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajai, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötret tetel. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek, nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét hozzátok által menni, nem mehetnek, se vadok onnét hozzánk, át nem jönnek. Mondok pedig, ha kérlek azért téged, atyám, bocsásd el őt az én atyám házához, mert van öt testvére. Hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelmek helyére ne jussanak. Mondanék ki Ábrahám, van Mózesek és profétáik, hallgassák azokat, ami pedig mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk megtérne. Ő pedig mondta neki, ha Mózes és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Isten tegye áldottá az ő igéjét, olvasását, hallgatását, szívünk befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk. Ó, Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved, mindenható vagy és örök szeretet, nagy Isten a te neved, ezt vallja a föld és ég, téged illet, tisztelet, hódolat, dicsőség, téged a fiúval, a Szentlélekkel egyetemben. Hálás a szívünk, az elmúlt héten is annyi mindennel ajándékoztál meg bennünket. Volt, amire volt szemünk és megláttuk, volt, ami csak úgy elment mellettük és már szinte természetesnek veszük, hogy látunk, hallunk, mozgunk, járunk, tervezünk, oda megyünk, ahova szeretnénk. Gazdagon terített asztal mellé ülünk naponta többször is. Légyért áldott és állj meg bennünket. Most, amikor szeretnénk rendet várni, a sok huszaságban, a sok-sok vélemény mellett, hangozzon fel az egyedüli vélemény, a te véleményed, a te szavad, a te akaratod. Az a te szent lelkedet, hogy ismerjük, jól ismerjük, de amit ismerjük és már szinte kívülről is tudjuk, vajon tudjuk-e belülről, onnan a szív mélységeiből enged, hogy meggyőzessük Uruk a te igéd által, mert életünk legfontosabb kérdései hangzanak most. Segíts, hogy erre szent lelked által jó válaszokat tudjunk adni. Jézus Krisztusért kérünk, így légy velünk, így áld meg Isten tiszteletünket, igére, figyelésünket, előtted úljon térdre, aki hirdeti, meg aki hallja az igét. Amen. Minket elfoglalva a 165. dicséretünknek a második versét énekeljük, és azzal készüljünk majd az ige hirdetésre. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyal sereg állt és magasztalt.
Református tagját temettük, és a mama katolikus volt. Bejönnek, és azt mondják, szeretnénk befizetni egy engesztelőt a papának. Befizetni. Engesztelő. Reformátusét. Hát ez jár. Neki is jár, akkor neki is jár. Hát mondom, az Isten már kiengesztelődött, nem? Jézus Krisztus által, akkor mit kell nekünk még engesztelni? Hol van, hogy be kell fizetni engesztelésre? Hol van ez megírva, vagy miről van itt szó? Akkor elkezdtük beszélgetni, és tolultak elő azok a vegyes kérdések, amelyek most már a mi református hívei gondolkodásában úgy beépülnek, hogy már észre se veszik. Elhatároztam, összegyűjtök egy csokorra valót, és azt hozom, de biblikus magyarázatot adván. Nem az, hogy ezt így szoktuk, nem az, hogy így csinálta a nagyapám is. Az most nem érdekel. Mit mond az Isten? Döbbenetes volt, amikor olyan eset jött, hogy eljött a katolikus házastárs, és elkezdtük beszélgetni. Hát, áldott jó ember volt. Még ilyen nem hordott a föld a hátán. Na mondom magam, amikor nem ivott. Mert ivott és verte az asszonyt, és ez egy áldott jó ember volt. Ez egy derék református volt. Igazi hívő, mondta a felesége mély odaadásra. Igazi, karácsonykor elmentek az éjféli misére. Az éjféli misére. Az igazi református hívő. És ő ettől volt igazi. A húsvétira már nem jöttek, pünköskor a telekre kellett menni. Megérti ugye nagy tisztelt úr? Megértettem csak. Elcsodálkoztam rajta, hogy van-e az évnek olyan ünnepe, amikor bejön. Amikor volt, hogy még a fenntartói járulékot is a szomszéddal küldte. No, a másik még ennél is sokkal vadabb volt. Hát elkezdtük beszélgetni, hogy hát, ha nem volt olyan jó, hogy a mennybe kerüljön, de azért olyan gonosz se volt, mondta, hogy a pokolba kerüljön, akkor hová fog ő kerülni? Természetesen a tisztító tűzre, mondta a református gyülekezeti tag. És ez természetes. És akkor elolvastam ezt, amit most hoztam, és felolvastam, hogy mennyire nem természetes így gondolkodni. Azzal kezdődik az írás, hogy a történet szerint élt egy gazdag ember, aki bíborba másokba öltözik, nagyokat eszik, iszik, gyúsan vigadozik, és volt egy koldus, egy Lázár, aki a kapuja előtt ült, tekérkel tele. Hú, de jó lenne csak a morzsákból lenni, amely lehullik az asztalra. De nem kapott, az se jöttek a kutyák, a tisztátalanok, a szörnyűségek. Jöttek és azok nyalogatták a sebeit. Történt egyszer, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól Ábrahám kebelére, meghalt a gazdag is, eltemettették, és a pokolban fölemeli a szemeit. Ha tehát valaki nem olyan jó, hogy a mennybe kerüljön, Hát az írás azt mondja, hogy nincs különbség, nem született erre a földre még ember, aki megérdemelte volna az ő jósága, hűsége, istenfélő élete révén, hogy a mennybe kerüljön. Szó nincs itt tisztítóhelyről. Ha valaki nem érdemli meg, hogy a mennybe kerüljön, már pedig senki nem érdemli meg, akkor sorsa a kárdonat és az örök halál. Harmadik eset nincs. Jézus beszél a mennyről, beszél az ítélet helyéről, a kárdonatról, elmondja, hogy hogy is néz ez ki, hogy ne nekünk kelljen kitalálni, meg ne mi gondoljunk mindenfélét össze-vissza és magyarázatokat és következtetéseket vonjunk le, hanem előttünk áll annak a véleménye, aki nem viccel, nem tévfár, aki megbízható, aki nem fél a hamisság árnyéka sem, tudja, hogy mit beszél, mert átment ezeket. Átment ezeken, és mint szemtanú, és mint átélő, el tudja mondani, hogy hogyan is néz ez ki. Ha pedig ő két dologról beszél, akkor mi nem beszélhetünk a harmadikról. Nem igaz tehát, hogy volna egy olyan hely, ahol a lélek átmenetileg szenved egy kicsit, gyötrődik, aztán imádkoznak érte, aztán befizetnek egy engesztelőt, meg még egyet, és egyszer csak kiimádkozzák a pokolból, illetve a károdat előszobájából a tisztítóhelyre. Ez mesének is túlzás. Na de az írás arra figyelmeztet, hogy nem kitalált meséket, hanem élő valóságot hirdettük nektek, és azzal ismertettük meg mindazt, akit egy érdekel, mert nem magra megy a játék. Képzeljük csak el, hogy valaki egész életében abban bizony, abban reménykedik, hogy abban meghal, akkor azért majd az Isten húzza a strigulákat, és azért végül is én egy nagyon rendes ember voltam. Aztán, ha mégse annyira, akkor ott az a sok védőszentem, ugye, akik ott állnak sorba, és a nevem is tartalmazza az ő nevüket, és majd ők, akiknek annyi jó cselekedete volt, de annyi, hogy nekik fölöslegben van, és odaadják nekem. Hát ez félelmetes. Hát ez nem olyan, mint a klumpi, körülnéznek, hát itt van még 10 kiló klumpi, a végén megcsírásodik, hát adjuk oda annak, akinek most nincs klumpia. Na gyere, hozzá egy kosarat, vigyél el 3 kilót. Hát ez nem így működik. Nem osztom, nem az enyém, hanem azért a hatalmas Istené minden, akinek Krisztusban adatott minden hatalom menjen és földön. Ő tudja ezeket a dolgokat kezelni, és akkor kiderül, hogy aki emlékszik még rá, annak idején volt ez a metró újság, mindenhova bedobták, kézbe adták ingyenesen, és annak volt egy hatalmas címfelirata, meghalt a pápa. 1 millió ember imádkozott a pápa lelki üdvéért. Ez valami óriási szenzációnak szánták, mert öreg betűkkel írták, csak nem az egész lapot elfoglalta a címlapot. És akkor én elgondolkodtam rajta, hogy micsoda? A pápáért 1 millió ember imádkozik? Minek? Ez az írás arról szól, hogy meghal az egyik, és meghal a másik. Az egyik a mennybe kerül, a másik az ítélet és a kárhozat helyére és állapotára. És később ezen nem lehet változtatni. Ha tehát valaki nem az Istennel jár, ha nem az Isten gyermeke, ha nem fogadta el Krisztus érte omlott vérének áldozatát, akkor teljesen értelmetlen egy halottért imádkozni, mert halála pillanatában rögzül az, ami egész életében rejtve volt, hogy kicsoda, kicsoda volt ő, az Isten gyermeke, vagy, ahogy az írás mondja, az ördög atya gyermeke, ítéletre és kárhozatra méltó. Ha tehát eldőlt a halála pillanatában, akkor minek imádkoznak érte? Ha megkaptok kegyelmet, mert kegyelemből van üdvösség, hitálta, akkor nem kell, hogy egy ember is kinyissa a száját, ráadásul igellenes, mert szó nincs sehol az írásban arról, hogy halottakért imádkoznánk, vagy kérnénk őket, hogy járjanak közben értünk, vagy a szűzanyát kérnénk, vagy minden szenteket, vagy én nem tudom ki mindenki. Egy, aki közben járhatok, a Krisztus. Ha ő elvégezte engesztelő munkáját, és én elfogadtam, akkor értem, nem kell imádkozni. Egynek sem, senkinek. Ha pedig nem, akkor a földkerekség minden embere imádkozhat, az is teljesen értelmetlen. Teljesen értelmetlen. Mert aki a fiú, azért az élet. Aki meg nem a fiú, azért nem az élet. Ez is érdekes, hogy egyszer meghal a gazdag, és egyszer meghal a szegény is. Vagyis egyszer hal meg. Egyszer valaki azt mondta, hogy hát nagy tiszteletű úr, azért mégse kellene a reinkarnációról beszélni az Isten tiszteleten, nem? Ha mondom, én nem a reinkarnációról beszéltem, hanem az írás azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születni. Nem újból megszület, az egészen más. Az a reinkarnáció. Újból és újból megszületni. Csak az írás nem tud erről. Az nem a mi hitünk, az nem a mi gondolati sémánk, az nem az Isten tanítása. Életünk egyszeri, megismételhetetlen, végtelenül drága. Annyira, hogy az Isten az egyszülött fia életét adta azért, hogy nekünk örök életünk legyen, és bűnbocsánatunk, akkor nincs itt szó, még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer való születésről. Nincs itt szó reinkarnációról, hanem miről van szó? Arról, amit az Úr Jézus megállapít, és azt mondja, a nagy tanítónak, a teológiai doktornak, kinek a kis ujjában van a Szentírás, és akinek tudnia kéne. Tehát csodálkozó, hogy én ezt mondom neked, hogy szükség néktek újonnan születnetek? Hát aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Az nem mehet be a mennybe. Annak a sorsa az ítélet, a kárhozat, az örök halál. Igen. Hát ez szörnyű. Akkor elvették tőlem a hitem, a reménységem, elvette az Isten a férjem is, most mi marad nekem? Kérdezte a gyászoló. Az a Krisztus, aki nem viccel. Az, aki el akarja érni, hogy éppen egy ilyen szörnyű eset kapcsán, akik hátra maradtak, azok okuljanak. Mert ezek azért irattak meg, hogy mi ebből vigasztalás, bátorítást merítsünk, és okuljuk a teljes írás, amely a Szentlélek által Istentől ikletett, az alkalmas arra, hogy ebből okuljunk, tanuljunk. És jól tesszük, ha okulunk és tanulunk, mert kiderül, hogy ha lehúzzuk a szemünket, akkor kész, vége, nincs tovább, nincs okulás, nincs tanulás, és nincs az, hogy majd én a pokolba megtérek. Nincs az, hogy a pokolba megváltozom. Nincs az, hogy kijövök onnan nem jön ki senki, aki oda bekerül. Hú, de nehéz volt kihúzni minden hamis magból. És milyen nehéz volt az élő evangéliumot behozni a látótérbe. De jó, hogy meg van írva, de jó, hogy föl lehet olvasni, de jó, hogy nem nekem kell győzködni, de jó, hogy majd a Szentlélek meggyőzi őt. És eszköz lehet arra, hogy elgondolkodom, amit a temetésen is mondtam, hogy ez az Isten tisztelet nem a halottnak szól. Hú, összenéztek, villámott a szemük. Három oldal halott magasztalást írtak, hogy én ezt olvassam fel. Hát a bocsánat, a temetkezési vállalkozás, ahol megrendelik a temetést és felolvassák, az egyen arrébb van. Ez egy olyan gyülekezet, ahol Isten igéje alapján egy ünnepélyes, méltóságteli Isten tiszteleten az élő Istenről, Jézus Krisztusról beszélnek. Ide nem fér semmi más. Ide nem fér, mint az én édesanyám drága mondta, nincs még a Földön egy ilyen drága gyermek, mint én vagyok. Hát azt mondja, jó hallani, nem? Hát nincs még a Földön egy ilyen. Csak van egy szépséghibája, hogy amikor számon kérik az életem, akkor nem az anyukámat fogják megkérdezni, hogy na, drága édesanya, mi a véleménye erről a fiúról? Egy pillanatra megmerengeti a szívem, drága édesanyám, milyen csodálatosan szeret, csak hát ezzel nem megyek messzire. És az a baj, hogy sokszor nekünk ilyen vélemények vannak beültetve az agyunkba, a gondolkodásunkba, és jön a másik, és azt mondja meg nagy tisztelt úr, hogy olyan drága jó ember volt az én férjem, akkor miért kellett neki meghalni? Ott az a sok öngyilkos, az mind meg akar halni, megmentik őket, ez annyira szeretett élni, annyira akart élni, miért kell ennek meghalni? Na, mondom, azt nem tudom, emlék vagyok az Isten, csak azt tudom, hogy mindennek van értelme és célja, és ha most fölteszi a kérdést, hogy akkor én minek élek? És rá mi vár, ha egyszer megunyom a szemem? Ha tisztázódik, hogy nincs más közbenjáró, csak egyedül Jézus, ha kiderül, hogy teljesen értelmetlen értem imádkozni, kiderül, hogy értelmetlen befizetni értem engesztelő, teljesen értelmetlen minden, hanem már csak az osztam, amit az egyik eszemet, mert nem tudok jobb jelzőt mondani, jön be, vérbeforgó szemekkel, és azt mondja, na mondja meg nekem, de adonnan, hogy hol, kinek, melyik református lelkésznek született most kisbabája. Azt nem tudom. De ez nagyon fontos. Hát ez miért olyan nagyon fontos? Mert amikor haldoklott az én drága édesanyám, valamit nagyon akart mondani, felül, de csak tátogott, és én nem értettem. Nem értettem, hogy mit mond. És akkor valaki azt mondta neki, hogy egyet sem búsulja. Menjek el a szomszédasszonyhoz, aki halott látó, halott idéző, és ő majd megmondja nekem, hogy miről van. Na én akkor elmentem, mondta, és azt mondta, hogy egy csöppet sem búsulj, mert én, ha eljön az ideje, újjá fogok születni, újra fogok megszületni egy református lelkész gyerekébe. Hát én bajra fordultam a székről, hogy halálos komolyan kérdezik, nagy izgatottsággal, vérbe forgó szemekkel, hogy hol az a gyermeket ad az ő édesanyja reinkarnációért. Csak álltam, drága Úr Jézus, gyülekezeti tagjaink. Hát ha ilyen nagy a sötétség a gyülekezeti tagjaink között is, ha ennyire hatnak az idegen tanítások és az idegen dolgok, akkor mennyire nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről, szedjük csokorba, rántsuk le a repedet, és mondjuk el, hogy Jézus csak két helyről beszél. És ez a hely, ez nem csak hely, hanem állapot is. A pokol, a hely, ahol a gyötrettetés van. A menny, a hely, és az állapot, ahol örök öröm és örök boldogság van. Pokol, gyötrettetés helye. Egyszer valaki azt mondta, komolyan gondolja ma, a felvilágosult világban pokolról meg mennyről beszélni? Tudja, én olvasom, és felolvastam neki. Nem én mondom, az mondja, aki tudja, hogy mit mond. Az mondja, aki meg akar bennünket óvni az ilyen tévtanításoktól. Az mondja, akinek nagyon fontosak és nagyon drágák vagyunk. Az mondja, és értünk. A mi érdekünkben mondja, hogy ne akkor derüljön ki, valaki egyszer megkérdezte, beszélgettünk, hogy látja az életét. Hát mondja, hogy elég rendesekben sem lopott, még csirkése, és orgonál pláne a kedvesének ballagásra, és mire itt csirkét vesz, és még egy állatnak se vágta el a nyakát, hogy nagyon rendes. És akkor felolvastam neki, hogy nincs különbség. Minden kivétkezett. Mert ha mi olyan nagyon rendes emberek vagyunk, és mi ki tudjuk vívni a jogot, hogy beléphessünk a mennybe, hát akkor minek kell Jézus, nem? Hát hogy meg tudom csinálni. Akkor majd jöttök hozzám, én elmondom, hogy kell, alakítunk egy szövetkezetet, a mennybe menő református szövetkezetet, és megyünk a mennybe. És a temetésen az minimum, hogy nézze rá a mennyből. Az neki jár, mert hát ő nyilván nézze rá a mennyből. Megyünk kifelé, és akkor mondja, hogy hát igen. Így van ez. Látnak minket, beavatkoznak az életünkbe, megkérdezhetjük őket, és ők válaszolnak, és közbe járunk értük, és befizetünk értük, és minden el van intézve. És kiderül, hogy semmi nincs intézve. Mint hogy ebből a beszélgetésből is ugye a végén kiderült, hogy jó ember ne tartja magát, de a jó mellett sem volt, és azt sem tudja igazából, hogy mi a jó. És úgy jár, mint a múlt héten olvastuk, ugye? Jó mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet elérjem? Hogy az örök életet megnyerjem. Csak kiderül, hogy senki se jó, csak az Isten. Kiderül, hogy ne csinálj te semmit, mert a dolog nem úgy működik, hogy azért güzülök, hogy elnyerjem, hanem miután elnyertem kegyelemből, hálából az én egész életem róla szól, rámutat és neki szolgál. Ha ez a sorrend fordított, akkor nem ér semmi. De jó, hogy az igéből tanulhatunk. De jó, hogy elég adja, hogy van. Menj! És van pokol. Van mennyei állapot, és van pokoli állapot. Átlátnak egyik helyről a másikra, de nem mehetnek oda. Pokolban kínok közt felemeli a szemét, és látá Ábrahámot, Lázárt annak kevelén, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, bocsásd el Lázárt, márts az ő ujjahegyét a vízben, mert kell, hogy hűsítse nyelve, hiszen gyökrettetem el lábam. Fiam, emlékezzél, te elnyerted a földön a javaidat, most pedig emhez vigasztaltatik, te pedig gyötretteted. De itt jön a nagyon fontos, mindenek felett mi köztünk és ti köztetek egy nagy különbevetetés van, úgyhogy akik akarnának innét oda menni, vagy onnét ide jönni, nem merne azok ide, és mi sem mehetünk amoda. Szóval nem mentünk. Jó, akkor van egy másik ötletem, mondja a gazdag. Kérlek téged, atyám, bocsásd el őt az én atyám házához, mert van öt testvérem, mondja el neki. Nehogy így járjanak, mint én, nehogy a gyötrelem helyére kerüljenek. Mondva néki Ábrahám, szó sincs róla. A nem, az nem. Egyébként pedig van Mózesük, van profétájuk, van Bibliájuk, ugye nekünk pláne teljes Bibliánk már, hallgassák magukat. Arcátlanul vitatkozik, nem úgy, atyám, nem úgy, nem. Úgy, ahogy én mondom, úgy. Ha a halottak közül megy majd valaki hozzá, akkor majd megtérnek, akkor majd odafigyel. Na, mi tudjuk a folytatást, hogy halottak közül ment oda, aki halott volt, de él, és hol vannak a megtértek? Hol vannak azok, akik ettől meghatódtak, akik ezt komolyan vették, akik rádöbbentek, hogy csak egyedül Jézussal lehet üdvösséget nyerni? Hol vannak? Mindenesetre nagyon szemérmesek, mert nem beszélnek róla. Néha a halálos ágyon kiderül, akkor az embernek megdobban a szíve. De hát, ha valakit szétveszít annak örme, hogy Jézusé, és nem kell félni az ítélettől és a károdattól, mert aki isteni gyermek, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az örök életre. Hol vannak azok, akiket az ige meggyőzött, és most győzik a többieket? Annyi mindent hallhatnak, annyi mindent olvasnak, annyi véleményt cserélnek. Hol vannak, akiknek életében Jézus ilyen hatalmasan munkálkodott, és félti a másikat, te ide figyelj, hát óriási nagy bajban vagy. Leéltél már egy életet, ki tudja, mennyi van még hátra. És te még mindig azt hiszed, hogy te egy jó ember vagy, és minden rendben van. Hát olvasd már el, hogy semmi nincs rendben. Olvasd már el, hogy aki a fiú, azért az élet. Aki pedig nem, mondhatja ezt magára, azon az Isten haragja marad. Na, gyűjtöttem én még egy egész sokat, de már nem fér vele. Nézzük az egyik legszörnyűségesebb példapárt ezzel a témával kapcsolatban. Együnk kifele a sírod, és azt mondja az egyik, na, neki már jó. Ő már nem szenved, neki már jó. A másik sűrű buzgón bólogat rá, hogy neki már jó. És akkor mit jelent? Az írás azt mondja, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg, azoknak jó. Azoknak mindaz, ami itt Krisztusban elérhető volt, kiterjesedik majd az örök életben örökké. Vagyis mindenki a mennybe megy, mindenkinek jó. Hát nem azt olvastuk, hogy aki nem a mennybe van, annak iszonyú gyötrelem, szenvedés, kínoszó érzés, égő láng perzselése. Szinte látom a lábokat és a kénköves bűzt, ahogy kicsap, és a sistergő, sűlő hús bűzét, és neki jó! Én csak olyan mond, akinek fogalma sincs, hogy mit jelent az, hogy neki jó. És ki az a neki? Na, a múltkor valakit próbáltam vigasztalni, mert 2 éve elveszítette az édesanyját, és szinte vigasztalhatatlan. Ami akár része is lehet a mi életünknek, mert az én édesapám 72-ben halt meg, hát nem. Mostanában, de mintha ma lett volna úgy, emlékszem a dolgokra. Nem igaz tehát, hogy majd az idő begyógyítja a sebeket, nem igaz, hogy majd minden rendbe jön. Aminek főképpen nem igaz, amivel az egyik vigasztalta a másikat, és azt mondta, találkozunk a mennybe. Azt hagyjam, de a gyászoló férnek mondta, hogy az igaztalja, hogy majd viszont látod a mennyben. Hát ez a szituáció nem a vigasztalásról szól. Ez a szituáció, a felolvasott igeszakasz tév magyarázata, téveszméje, a héten olvastuk a feltámadásról szóló szakaszt Máté evangéliumában, és oda jönnek szadduceusok, akik tagadják az angyalt, tagadják a feltámadást, minden tagadnak, ami tagadható, csak Mózes 5 könyvét ismerik el, de magukat valahol nagyon magasan helyezik el, lelkileg és intelligenciát illetően, és gazdagságot, hatást, befolyást, mindent illetően. A csúcsok csúcsa. Az a megy egy ilyen hitetlen gárda, és egy kitalált zagyvaságot tár az élő Jézus elé, hogy na majd most zavarba hozzuk, na majd most lejáratjuk, na majd most. Na most figyelj Jézus! Mózes azt mondta, ha valakinek meghal, ugye, és nem, meghal a férje, és nem hagyott gyereket, menjen be a sógora, és támaszol neki magmat, hogy ki ne halljon a neve Izraelben. Sógor házasság intézménye, és volt egy család, volt ott 7 testvér, és az első megnősült, de nem volt fiúgyermeke, nem volt gyermeke, magdata, feleségét tehát Mózes szerint a testvérére hagyta. Aztán jött a második, a harmadik, így a hetedik, végül is az asszony is meghal. Na Jézus! Most lásd meg, hogy milyen értelmetlen a feltámadás gondolata, hiszen kié lesz az asszony a feltámadáskor? Mindenkié volt. Mind a 7-é, melyik éle? Jézus elszomorodik, és azt mondja, tévejettek. Ez hangzik mindazoknak válaszként, akik nem az igéből keresik a választ, hanem a hagyományból, vagy a népies szokásból, vagy gondolkodásból, vagy idegen hatásokból, idegen előírásokból. Lesz feltámadás, ez egy különleges. Lesz feltámadás a halottaknak, kicsinyeknek és nagyoknak, senki nem úszta meg a feltámadást. Ez nem fenyegetésnek szánja, csak mint egy tény. De micsoda képtelenség? Hát látod Jézus ebből a példából, hogy ilyen nincs? Hát érted, nem? Én is azt mondja, ha, figyelj, tévejesz, miért? Mert nem ismered az írásokat. Miért? Mert nem ismered a Bibliát. Miért? Mert nem ismered az Isten hatalmát. És nem ismered a folyamatokat sem. Nem ismered a dolgokat. És levonsz belőle egy rossz következtetést. És ez fontosabb, mint Jézussal találkozni, ez fontosabb, mint bele lenne az örökké valóságba, ez fontosabb, mint együtt eltölteni vele az örökké valóságot. Fontosabb, amit mi találtunk ki hozzá, mert hát lesz feltámadás, mondod, te Jézus, de ez képtelenség. Hát nem olvastátok, amit az Isten mondott? Írás. Kinek istene a vagyok? Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, akkor ezek azt jelenti, hogy élnek. Akkor nem úgy van, ahogy ti gondoljátok, és az sem, hogy milyen sokan gondolják, találkozunk a mennybe, és milyen csodálatos lesz. Jézus azt mondja, hogy találkozunk a mennybe, de nem biztos, hogy csodálatos lesz. Miért? Hát rá fogunk ismerni egymásra, de lesz egy óriási különbség, ami az egész életünket átmegáthatja. Az az erotika, amikor a nő közelében vibrál a levegő. Vagy az a jó kiállású, ahogy mondta az egyik lány, az is, hogy pasi, megjelenik és a lányok mennek és fehér neműt cserélnek. Na, ez határozza meg a földi viszonylatokat, átjárja a szextus, amely nem ilyen lesz. Egymásra ismerjük, a személyiség jellege megmarad, rá lehet ismerni, hogy nő volt, férfi volt, anyukám volt, ki volt, de nem számít, hogy nő vagy férfi. Ezt jelenti az eredeti kifejezés. Nem számít, mert nem lesznek nőies nők és férfias férfiak, hanem hiányozni fog a szex és az erotika abból a kapcsolatból, amelyre a mennybe már nincs szükség. Nem olyanok leszünk át, hogy mit tudom én, milyen szárnya van, meg hogy az angyalnak, hanem lényében leszünk olyanok. Nincsenek fiú angyalok, nincsenek lány angyalok, nem lesznek szerelmesek, és nem lesz kis angyaluk. Mert ez egészen más kategória. És akkor ez azt jelenti, hogy ha nincs ez a legmélyebb kapcsolat, ami az Isten után a legmélyebb itt lenne a Földön, még a szülő irány sincs olyan kapcsolat, mint a hitves társ irány, ez nem lesz a mennyben. Akkor tehát te nem annak fogsz örülni, hogy jó, de jó, itt az egykori szexpartnerem, itt a mindenem, itt a szerelmem, hanem azzal a szeretettel szeretsz, ahogy az Isten szeret minket. Ez pedig alapvetően más. Akkor ez egy hamis vigasztalás, hogy majd találkozunk a mennyben. Nem úgy találkozunk, mint amikor hosszasan elmegy valaki, és alig várom már, epedek, hogy mikor jön már vissza, és mikor örülhetünk újból egymásnak. Örülünk, de másképp. Örülünk, de úgy, mint az angyalok. Örülünk, de nem lesz szex, és nem lesz erotika ebben az örömben, hanem olyan kitisztult és olyan csodálatos öröm, amely csak a mennyben vár. Azokra, akik Jézussal éltek és Jézussal járták az életet. No, ezért nagyon fontos, mert az egyik beszélgető társ, amikor kérdeztem tőle, hogy van az élete? Van-e üdvössége? Hová tart? És hol fogja tölteni az örök él valóságot, hogyha levonja a szemét? Nem tudja. Leélt egy életet, és nem tudja, hogy merre tart az élete. Nem tudja, honnan jött, nem tudja, hová még, nem tudja, miért él, és nem tudja, mi lesz a vége. Hát ne haragudjon. Ez mindennél rosszabb. Hát miért? Hát azt nem lehet tudni. Hát hogy ne lehetne tudni? Ha meg van írva, akkor nekem csak a kérdést kell feltenni, és meg kell válaszolni. És ha az írás alapján válaszolok, akkor tudom.
akkor tudom, és nem ott derül ki, amikor már örökre késő, nem ott derül ki, amikor már nem tehetek semmit.
De jó, hogy ezt el lehetett mondani,
de jó, hogy voltak, akiket komolyan vették, de jó, hogy volt, hogy 70 éves is elmúlt, és térdre borult, és azt mondta a Úr Jézus, az egész életem egy célt éveztél. A maga útját jártam, és azt hittem, hogy ez neked tetszik, és azt hittem, hogy a végén te vársz engem. És kiderül, hogy úgy vagyok, mint Pál, aki gyűlöli a tiédet, és azt hiszi, hogy Istennek tetsző dolgot tesz, ha gyilkolja, üldözi őket. De kár, hogy sosem kérdeztem tőled, hogy mi a te akaratod, és mi tetszik neked, és jó lesz-e úgy, ahogy én tervezem. De milyen jó, hogy még nem késő. Még mindig nem késő, az utolsó pillanatban sem késő. És milyen jó, amikor ezt valaki komolyan veszi. És mentő szeretettel mondja tovább a másiknak. Ám az előbb kapja a Bibliát és elolvassa, hogy úgy vannak-e ezek. Utána azt mondja, igen, valóban. Akkor, ha neked utolsó dobban a szívem régen rossz, ha az én elgondolásom szerint üdvözülök és az ő igazsága szerint kérik számon az életet. Hát megkérdezem csendesen, amit tőlem is megkérdezett Vándor Gyuszi bácsi anno 40 vagy 45 évvel ezelőtt. Mondd csak, ha ma eljönne Jézus, hol töltenéd az örökké valóságot? Aki erre nem tud még jól válaszolni, az jól teszi, hogyha elolvassa azt, amit az Úr Jézus erről hirdet és tanít, hogy nehogy váratlanul, nehogy készületlenül érje bárki is. Nincs vége, csak befejezem, mert ennyi fér bele. Szerintem az igéből már kidomborodott mindaz, amire szükségünk van. Cselekedje meg a hatalmas Isten, hogy így legyen. Válaszoljunk a 165. dicséretünknek az 5. és 6. versével erre egyszerűvé formáj, jöjj és lakodj benne. 165. 5. Örök Isten, köszönjük, hogy olyan fontos témára terelted a szót, amely részese a mi életünknek is. Beszüremkednek áthallások, szokások és különféle dolgok, rendelések változtatják meg a gondolkodásunkat és